Változik a földhivatali bejegyzés az új ingatlan nyilvántartási törvényben. 2023. február 1-jével hatályba lép az új telekkönyvi kódex. Ez az az időpont, amely után már nem lesz lehetőség a bejegyzett jog alapjául szolgáló szerződés felbontására és az eredeti telekkönyvi állapot visszaállításának kérelmezésére. A változásokról és várható hatásairól Rozgonyi Ádám beszélgetett Faragó Jánossal, a Réti Várszegi és Társai ügyvédiroda PVC Legal ingatlan jogi szakértőjével.
Sok új változást hoz az új törvény, leginkább a technikai oldalról. Tehát a mindennapi életben az állampolgároknak, cégeknek nem kell feltétlenül előkészülni, de hát a földhivatal számára, valamint a földhivatali eljárásokban eljáró jogi képviselők számára ez egy nagy feladatot jelent, erre az új rendszerre való átállás. Tulajdonképpen két nagy újítása lesz az új ingatlan nyilvántartási törvénynek, vagy két nagyobbat lehet említeni. Egyrészt elektronikussá válik az ingatlan nyilvántartási eljárás is. Ez egyfajta adóssága volt ennek az eljárásnak, a földhivatali eljárásoknak mostanra, ugyanis az szépen lassan 2000-es évek közepétől az összes bírósági és hatósági eljárás elkezdett áttérni az elektronikus ügyvitelre. Kezdődött az egész a cégbíróságokkal, először a cégbíróságok eljárása vált elektronikussá 2006, illetve 7 környékén. Ezt követően a csőd, illetve felszámolási eljárásokban kötelezővé az elektronikus ügyintézés, majd a peres eljárásokban, és általában a hatósági eljárásokban is, és a mai napra jutottunk el odáig, hogy már a földhivatal talán az egyetlen olyan hatóság, ahová még nem lehet elektronikusan benyújtani a kérelmeinket. Ez fog megváltozni 2023. február 1-jével, mivel ennek történelmi okai is vannak, tehát azért a földhivatal az egy sajátos hatóság, sajátos ügyeket intéz, tehát nyilván ennek megvan a maga oka, meg egyfajta történeti háttere, hogy ez az utolsó hatóság, amely átáll az elektronikus ügyintézésre, de egyértelműen ez az a követelmény, amit a korszelleme diktál, hogy állok is, ez most már időszerűvé vált.
Tehát a digitalizáció. De hát lesznek olyan változások, amelyek mondjuk a mostani gyakorlatot gyökeresen megváltoztatják?
Van még egy általános módosítás, az automatikus, illetve sommás döntéshozatalnak a lehetősége. Ezt még mi is, ügyvédek is tanuljuk, hogy ez hogy fog ez pontosan kinézni. Alapvetően az lesz a lényeg a dolognak, hogy azok az ügyvédek, akik erre megfelelő képzettséggel rendelkeznek, és a szakmai etikai hátterük is megfelelő, jogot szerezhetnek majd arra, hogy ők maguk a bejegyző határozatot meghozhassák. Tehát egyfajta automatizált, egyszerűsített eljárás lesz, nem lesz arra feltétlenül szükség, hogyha az összes egyéb feltétel fennáll, hogy majd a földhivatali bejegyzésre várjunk, és abban az esetben, hogyha bármely érintett, aki esetleg nem ért egyet a bejegyzéssel, 5 napon belül kérheti a földhivataltól, hogy az általános szabályok szerint a mindenki által ismert teljes eljárásban bírálja el a kérelmet. Tehát arról lesz szó, hogyha lesz egy adásvétel, és rendelkezik a jogosultsággal az eljáró ügyvéd, akkor majd ő beegyezteti a vevőnek a tulajdonjogát, hogyha valamilyen okból az eladó ezt sérelmesnek találná, akkor 5 napon belül kérheti, hogy a földhivatal is bírálja el a kérelmet. Ennek az automatikus eljárásnak a lehetővé tétel, ez az ország versenyképessége szempontjából is egy jelentős előrelépés, azt lehet mondani. Azért vannak hatalmas értékű tranzakciók, ahol tényleg nagyon sok részlet, nagyon sok feltétel az, ami kitárgyalásra vár a felek között, pláne hogyha van benne egy banki finanszírozás is, és aztán hosszú hetek, hónapok kemény munkája után a bank eldönti, hogy folyósít, a felek eldöntik, hogy szerződést kötnek, és aztán amikor oda jutnak a felek, hogy akkor benyújtják a földhivatali kérelmet a vevő bejegyzése iránt, akkor az már, miután már túl vannak egy nagyon kemény, több hónapos tárgyaláson és előkészítő munkálaton, az már a legtöbben egyfajta adminisztratív aktusnak érzik, hogy akkor a földhivatal is szentesítse ezt a komoly munkát, ami megtörtént, és hát ebben ez egy nagy könnyítés fog jelenteni, hogyha tényleg az eljáró ügyvéd majd beegyezteti a vevőtársaság számára, vagy a vevőfél számára a tulajdonjogot.
Ez a tulajdonjog, ez hogyan ruházható át egy másik személy részére?
Az ingatlan tulajdonjoga főleképpen átruházható. A polgári jog különböző jogcímeket és szerzős kódokat ismer, amely alapján megszerezhető egy ingatlan tulajdonjoga, de alapvetően általában azt lehet mondani, legáltalánosabb jelleggel, hogy ahhoz, hogy valaki szerezzen egy tulajdonjogot egy ingatlanon, szükség van egy megállapodásra, egy földhivatali formai követelményeknek megfelelő szerződésre, és arra, hogy az alapján a földhivatal beegyezze az illető tulajdonjogát. Vagy az is járható út. Néha az is előfordul, hogy a tulajdonjogot nem szerződés alapján száll át, hanem valamelyik bírósági vagy hatósági határozat alapján, például egy peres eljárás eredményeként a bíróság is megállapíthatja valamely félnek a tulajdonszerzését, illetve akár hagyatéki eljárásban ott meg azt lehet mondani, hogy amikor átadja a hagyatékot a közjegyző egyfajta hatósági határozatot hoz, akkor ezek a dokumentumok teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a következő tulajdonos tulajdonszerezzen. De minden esetben szükség van arra, hogy a főhivatal behegyezze az új tulajdonos tulajdonjogát. Illetve vannak, erről most nem beszélek részletesen, de vannak olyan esetek is, amikor ingatlan nyilvántartáson kívül szerezve a tulajdonjogot, de az elég speciális.
Ez a gyakorlat változik, vagy változhat majd 2023-tól?
Én azt gondolom, hogy ez érdemben nem. Tehát az, amit eddig tudtunk a bejegyzésről, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy én tulajdon szerezzek, akár adásvétel jogcímén, vagy valamilyen fajta jogutódlás jogcímén, azok alapvetően nem változnak. Ami viszont változik, és ez egy érdekes újítás az új törvényben, hogy ha egyszer mondjuk valaki megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, például vevőként, de a felek utólag úgy döntenek, hogy felbontják a korábbi szerződést, mert utólag jönnek rá, hogy mégsem állt érdekükben a szerződés megkötése. Egy ilyen felbontást tartalmazó megállapodás alapján a mai napon jelenlegi szabályok szerint minden további nélkül vissza lehet hegyeztetni eredeti tulajdonos tulajdonjogát, tehát vissza lehet állítani az eredeti ingatlan nyilvántartási állapotot. Az új törvény alapján azonban erre nem lesz lehetőség a felek megállapodása alapján, ugyanis az új törvény azt mondja, hogy az eredeti ingatlan nyilvántartási állapot visszaállítására csak bírósági vagy hatósági határozat alapján lesz lehetőség, a felek megállapodása alapján erre nem lesz lehetőség.
Ez milyen félreértésekhez, problémákhoz vezethet?
Hát ez nehézségekhez vezethet abban az esetben, hogyha a felek valamiért meg akarják szüntetni, bontani a megállapodásokat és az eredeti állapotot szeretnék visszaállítani. Egy klasszikus adásvétel esetében ezt talán nehezen képzelhető el, ritkán fordul elő, hogy valaki megvesz egy ingatlant, aztán az eladóval közösen meggondolja magát. Inkább ilyen ritkább tulajdonszerzési esetekben merülhet fel ez a kérdés, például, hogyha a gyakorlatban látunk arra példát, hogy ráépítés útján szerzett valaki tulajdont. Egészen pontosan arról volt szó, hogy egy cégcsoport valósított meg egy beruházást egy ingatlanon, és a tétoportban több cég volt, és a beruházást nem az a társaság valósította meg, amelyik a teleknek a tulajdonosa volt, és célszerűnek látták új módon kezelni ezt a ráépítést, illetve a ráépítés jogkövetkezményeit, hogy a ráépítés eredményeként az ingatlan, amely most már nem csak egy telket, hanem egy azonálló épületet is magába foglalt, a két társaság, tehát az eredeti tulajdonos társaság és a beruházó társaság, az építető társaság közös tulajdonába került. Azonban később úgy alakult, hogy cégcsoport el akarta adni az egyik céget, és utólag jobb ötletnek tűnt volna az, hogyha az egész ingatlan nem közös tulajdonban van, hanem csak az egyik cég tulajdonában. Akár azért, mert mondjuk az ingatlannal együtt akarja eladni a céget, vagy éppen azért, mert anélkül. És hát egy ilyen helyzetnek a kezelésére, amikor mondjuk ráépítés eredményeként kialakul egy közös tulajdon, aztán utólag jobbnak tűnik egy-egy per egy tulajdoni hányadnak a fennállása, ilyen esetben ez egy nagyon jó lehetőség, hogyha fel tudják bontani a korábbi ráépítésre szóló megállapodást, és azt mondani, hogy nem így szeretnék kezelni a ráépítés jogkövetkezményeit, hanem azt úgy szeretnék kezelni, hogy mégiscsak kerüljön az egész ingatlan az eredeti tulajdonos társaság tulajdonába, cserébe viszont az építő társaság irányába megkeletkezik egyfajta megtérítési kötelezettsége. Ahhoz, hogy ezt elérjék, ahhoz ugye fel kell bontani a korábbi ráépítési megállapodást, és is vissza kell egyeztetni az eredeti tulajdonos, tehát a tulajdonos társaság egy arányú tulajdonát. Erre már nem lesz lehetőség az új törvények alapján, legalábbis ilyen egyszerű megállapodásos úton.
Egyébként mi történik akkor, hogyha van egy telek, annak nem az a tulajdonosa eredetileg, aki ott elkezdett építkezni? Ez az úgynevezett ráépítés. Igen. Ezzel mit kezdenek a törvényalkotók?
A ráépítés szabályait a polgári törvénykönyv szabályozza. A polgári törvénykönyvünk az viszonylag új van, 2013-as, és 14-ben lépett hatályba. Érdemben nem változhatott nagyon a ráépítés korábbi szabályaim. A bírói gyakorlat szerint a fő szabály az, hogy a ráépítésnek az a jó következményei, amelyet a felek választanak. Tehát az elsődleges az, hogy mi a felek megállapodása. Dönthetnek úgy, hogy közös tulajdon keletkezik, ahogy azt az előbb említettem, dönthetnek úgy, hogy a teljes ingatlan a ráépítő tulajdonába kerül, vagy az teljes ingatlan épülete jutott le, tulajdonában maradott el egymással szemben valamiféle megtérítési kötelezettség keletkezik. Illetve az is egy járható út, hogyha elválasztják a telek és a felépítmény tulajdonjogát, tehát azt is lehet, hogy a telek az nem marad a telek tulajdonában, az épület pedig egy önálló helyrajzi szám alatt, önálló ingatlanként a vevő tulajdonába kerül. Hogyha felek között nincsen megállapodás, na arra az esetre polgári törvény viszonylag részletesen szabályozza, hogy milyen esetekben kiszerez tulajdont, illetve az ingatlan mely részén kezdik bármely félnek tulajdonjoga a ráépítés eredményeként. De a törvény is ezeket az eseteket szabályozza, amelyeket az előbb említettem, tehát ezek a lehetséges jog következmények.
Műsorunk folytatásában a többi között a vagyonszerzési illetékről lesz szó, arról, hogyha a felek utólag meggondolják magukat, és az eredeti ingatlan nyilvántartási állapot visszaállítását kérik, az eredetileg megfizetett vagyonszerzési illeték elvésze, vagy van-e lehetőség arra, hogy a szerzőfél visszaigényelje a korábban megfizetett illetéket. Az Inforádiónak nyilatkozó ingatlanjogi szakértő arról az esetleg felmerülő problémáról is beszélt, hogyha az előző tulajdonos nem jelentkezett ki egy adott lakcímről, akkor az új tulajdonosnak joga van arra, hogy tájékoztatást kérjen az okmányirodában arról, hogy kik vannak bejelentve a kérdéses lakcímre. Cégek esetében más az eljárás. Ilyenkor a cégbírósághoz kell benyújtani kérelmet törvényességi felügyeleti eljárás indításához, mondta Faragó János, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
PVC weboldalán elérhető cikkben ő kitért a vagyonszerzési illeték kérdésére is. Mikor jár vissza a megfizetett vagyonszerzési illeték, és mikor nem?
Abban az esetben, hogyha a felek felbontják a tulajdonátruházására irányuló megállapodásukat, az illeték törvény tartalmaz egy kedvező szabályt erre az esetre, tehát gyakorlatilag, hogyha visszaáll az eredeti állapot, akkor az, amit a vagyonszerző, tehát aki bejegyzett tulajdonos befizetett illetéket, azt ő az eredeti állapot helyreállítására tekintettel visszaigényelheti. Mivel ugye a nap végén a vagyonszerző mégsem szerzett vagyont, tehát végül is az méltányos, hogy ne kelljen neki a nap végén illetéket fizetnie, illetve erre tekintete visszakaphatja a megfizetett illetéket. Tehát azért is furcsa az új ingatlan nyilvántartási törvénynek az a része, amely nem teszi lehetővé az eredeti ingatlan nyilvántartási állapot visszaállítását a felek megállapodása alapján, mert egyébként a jogalkotó az illetékszabályok szempontjából nem bünteti ezt a fajta eljárást. Tehát nem szab ki a semmilyen szankciót arra az esetre, legalábbis illeték szempontból a jelenlegi szabályozás, hogyha felek meggondolják magukat és felbontják a szerződésüket. Az előbb beszéltünk a ráépítésről, ott még van egy olyan speciális szabály, hogyha valaki úgy szerez ingatlant, hogy azon az ingatlanon korábban ő maga építette fel az épületet, tehát tulajdonképpen egy olyan ingatlant szerez, vagy egy olyan épületet szerez, amely végülis az ő munkájának, meg az ő költekezésének az eredménye, akkor azt nem tartja méltányosnak a jogalkotó, hogy az ingatlan azon része után illetéket kelljen fizetnie, és a területekintette van egy olyan szabály, hogyha ha valaki úgy szerez tulajdont egy ingatlanban, hogy korábban ő maga építette az épületet, akkor az épület forgalmi értéke erejéig nem kell neki illetéket fizetni, hanem csak a telek után, illetve hogyha van a telken egyéb épület, akkor ezután kell neki majd illetéket fizetnie. Tehát a ráépítésnek az illeték kezelése szempontjából meg különösen furcsa az új szabályozás, hiszen a ráépítő szerez, majd aztán visszaáll az eredeti állapot, akkor meg vagyonszerzési illeték szempontjából semmi sem történik, hiszen ő az épület után a ráépítő nem volt köteles illetéket fizetnie, úgyhogy ha visszaáll az eredeti állapot, akkor még csak nem is lesz mit visszaigényelnie az állattól.
Korábban foglalkozott azzal a kérdéskörrel az Inforádió, hogy azt tudhatja egy lakásba újonnan beköltöző, hogy előzőleg ki volt annak a lakásnak a lakója, ki volt oda bejelentve. És hogyha ő az előző lakó tulajdonképpen nem jelentkezett ki, de az új lakó erről tudomást szerez, akkor ő kijelentkeztetheti-e az előző lakót?
Igen, hogyha az előző tulajdonos, vagy akár az ő családtagja, bérlője, vagy akár kie nem jelentkezett ki az ottani lakcímről, az új tulajdonosnak joga van arra, hogy bemenjen az okmányirodába is tájékoztatást kérjen arról, hogy kik vannak bejelentve arra az adott lakcímre. És És hogyha olyan személy van bejelentve, akit ő nem szeretne ott bejelentetnek látni, akkor a tulajdonos kérheti azt, hogy a jegyző, hát nem is történik pontosan, hogy törlik a lakcím nyilvántartásból, hanem fiktívvé nyilvánítja az oda nem kívánt személynek az ottani lakcímét. Tehát egy kéremet lehet benyújtani, praktikusan a most már kormányablaknak hívják, tehát a kormányablakba be lehet menni, és a jegyzőhöz kell intézni egy címezni egy kérelmet. A legtöbb önkormányzatnál, vagy a legtöbb önkormányzat területén az elérhető kormányablakoknál úgy tudom, hogy van erre külön-külön nyomtatvány is, de ahol meg nincs ilyen nyomtatvány, ezt nem jogszabály rendszeresíti, hanem ezt tényleg az adott hatóságok készítik elő. Szóval, ahol nincsen ilyen nyomtatvány, azt ott meg szabad szöveges kérelemben is lehet fordulni az illetékes jegyzőhöz, és abban lehet kérni a korábbi lakónak a lakcímének a fiktív nyilvánítását.
Cégek esetében is ugyanez lehet az eljárás?
Nem, a cégek esetében más, illetve hogyha véletlenül egy egyesület vagy alapítvány felejti ott magát a korábbi lakcímen, akkor más az eljárás. Cégek esetében azt lehet csinálni, hogy a cégbírósághoz kell benyújtani egy kérelmet, és jelezni, hogy a cég az adott cég bejelentett, ugye nyilvántartott cég helyén nem elérhető, ezért indítványozni kell, hogy a cégbíróság indítson törvényességi felügyeleti eljárást. Most az ember, ha csatolja a tulajdonlapot egy ilyen kérelemhez, cégbíróság nyilvánvalóan fog tenni valamit, hiszen ezáltal érzékeli azt hivatalból, hogy valami nem stimmel. Egy olyan ingatlant használ a cég székhelyként, ami nem az övé, és az, aki meg a láthatóan a tulajdonosa a tulajdonlap alapján, ez pedig hát ellenkezik az ellen, hogy ott legyen bejegyezve. Úgyhogy ilyen esetben a cégbíróság fogja felhívni a társaságot egy törvényességi felügyeleti eljárás keretében arra, hogy rendezze tehát állítsa helyre a cég törvényes működését, és jelentsen be egy olyan székhelyet, amelyet jogszerűen tud használni. Egyesület alapítvány esetében pedig ott éppen hasonló az eljárás, mint a cégeknél, csak ott az esetben jelenleg nem a cégbíróság, hanem a törvényszékek vezetik a civil nyilvántartást, tehát gyakorlatilag a civil nyilvántartás vezető bírósághoz kell fordulni, de az eljárás az egyébként hasonló. Azért más, hogyha magánszeméről van szó, mert ebben mindenkinek van egy lakcímkártyája, meg szerepel mindenkinek a neve mellett egy lakcím a személyiratot és lakcím nyilvántartásban. Tehát az a magánszemélyt azt nem lehet csak úgy mondja megszüntetni, vagy törölni a nyilvántartásból céget, meg egyesületet azt meg a nap végén, hogyha kiderül, hogy abszolút nem elérhető, nap végén az lesz a vége, hogy lesz, hogy egy felszámlás vagy kényszertörlés eljárásra megkerül, vagy a cégbíróság megszűnnek nyilvánítja. Tehát ott lehetnek súlyosabb következmények, hogyha tényleg nem elérhető a cég. Magánszemély esetében erre nyilván nincs lehetőség, nem is tél. Ezért van az, hogy magánszemély esetében, hogy magánszemély felejti ott magát, a korábbi lakcímem, csak fiktívén nyilvánítja a lakcímet a hatóság. De ezt is csak akkor, hogyha benyújtottuk a kérelmet, a jegyző először megkísérli, felhívni az érintettet, hogy nyilatkozzon arról, hogy mit szól az új tulajdonos lakcím fiktívvé nyilvánítása iránti kérelméhez, és hát praktikusan azt a jegyző a bejelentett lakcímre fogja kiküldeni, ahol ugye már nem elérhető a régi lakó, tehát praktikusan nem fogja tudni átvenni.
És hát egy ilyen ördögi kör kezdődik akkor.
Nem kereste jelzéssel, visszamegy a jegyzőhöz, a jegyző megállapítja, hogy valóban nem elérhető, vagy hogyha szerencsénk van, és a postással, mert nyilván ajánlatlevél készült ki, hogyha az új lakó összefut a postással, akkor bemondhatja azt, hogy már elköltözött az arról a címről a korábbi lakó, és ebben az esetben címen nem elérhető, vagy a címzett elköltözött jelzéssel fog visszavenni a jegyzőhöz. De bármelyik is történik, tehát akár nem kereste, akár elköltözött jelzéssel megy vissza a felhívás a jegyzőhöz, a jegyző abban a helyzetben lesz, hogy fiktívvé nyilvánítsa a lakcímet. Adott esetben kivehet, tarthat egy helyszíni szemlét, bár a gyakorlatban ez tudomásom szerint annyira nem jellemző. Gyakorlatilag egy-két hét alatt hát meg kell várni ezt a postai kört, hogy visszajöjjön a levél a jegyzőhöz, de utána a jegyző fiktívvé fogja nyilvánítani a korábbi lakónak a lakcímét.
Faragó Jánost, a Réti Várszeggi és Társai ügyvédi iroda PVC Légül ingatlan jogi szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hagyatéki eljárás egy megállapító eljárás, amelynek célja, hogy tisztázza az örökléssel kapcsolatos kérdéseket. A közjegyző feladata az eljárás során megállapítani, hogy az örökhagyó vagyonára vonatkozó öröklési rend milyen, az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint az örökhagyó halála pillanatára visszamenőleg, az örökösök személyét, a hagyatékból való részesedés arányát, valamint az öröklési jogcímet a jogszabályok által megszabott módon és az örökösök kívánságának megfelelően. Jogvita esetén azonban nem közjegyzői közvetítéssel, hanem bírósági eljárás keretében egyezhetnek meg az érintettek, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző helyettes. A hagyatéki eljárásról Juhász Ivettel beszélgettem. Mi az a hagyatéki eljárás?
A hagyatéki eljárás egy megállapító eljárás, amelynek az a célja, hogy tisztázza az örökléssel kapcsolatos kérdéseket. A közjegyzőnek a feladata az eljárás során megállapítani az örökhagyó vagyonára vonatkozó öröklési rendet, az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint, az örökhagyó halála pillanatára visszamenőleg, az örökösök személyét, a hagyatékból való részesedés arányát, valamint az öröklési jogcímet a jogszabályok által megszabott módon és az örökösök kívánságának megfelelően.
Ez a hagyatéki eljárás egy olyan eljárás, amiben lehet vitatkozni?
A hagyatéki eljárásban, tehát ha már vitára kerül sor, akkor mindenképpen bírósági eljárás fog következni, hogyha elsődleges öröklési jogi vita van az örökösök között. Abban a kérdésben felmerült vita, az öröklési jogi vita, hogy a hagyaték kit és milyen jogcímen illet, valamint a természetben kiadni igényelt köteles rész tárgyában felmerült vita és első öröklési jogi vita. Ilyen esetben ugye mindenképpen ideiglenes hatállyal adja át a közjegyző a hagyatékot, és bírósághoz kell fordulnia az örökösöknek.
Ugye a köznyelv az nem használja általában a hagyatéki eljárás kifejezést, hanem inkább azt mondja helyette, hogy hagyatéki tárgyalásra megyünk. A kettő az ugyanaz?
A hagyatéki eljárás az egy eljárás, amelynek keretén belül egy tárgyaláson, a hagyatéki tárgyaláson a közjegyző ugye lefolytatja, megnyitja a hagyatéki tárgyalást, lefolytatja, tisztázza az örökléssel kapcsolatos kérdéseket, és megállapítja az általam imént elmondottakat, majd berekeszti, és ezután meghozza a hagyatékátadó végzést, amiben ugye átadja az örökhagyó vagyonát az örökösöknek.
Ezt papíron adja, hát nyilvánvaló, ha az örökhagyónak van egy háza, azt nem tudja a közjegyző ott abban a helyiségben átadni, mert ez egy ingatlan. Ilyenkor minden papírt ott tisztázni tudnak?
Azt, hogy a közjegyző átadja a hagyatékot, ezt úgy kell érteni, hogy megállapítja, hogy ki az örökös, milyen arányban ki mit örökölt, tehát a hagyatékban való visszaesedés arányát, az örökösök személyét, illetve az öröklésnek a jogcímét.
Ezt mi onnan fogjuk tudni, hogy kapunk egy végzést, ami egy papír, és abban benne van, hogy hogyan tovább. Ugye? Így kell elképzelni.
Így van, pontosan. Kapnak a felek egy tárgyalás tartására került sor, akkor egy tárgyalási jegyzőkönyvben, illetve egy hagyatékátadó végzést.
Hol van?
Amiben szerepel az, hogy kinek és mit adott át a közjegyző. Ugye ebben az esetben kerülhet sor, ugye Magyarországon az öröklés rendjét elsősorban az örökhagyó végintézkedése határozza meg. Ha az örökhagyó után nem maradt végintézkedés, akkor a közjegyző a törvényes öröklés szerint adja át a hagyatékot. Egyességre csak akkor kerülhet sor, hogyha többen vannak érintettek, két csoportját különböztetjük meg, vagy két csoportról beszéltünk. Van az osztályos egyesség, és vannak az élők közötti jogügyletek, amelyek egyességek formájában jönnek létre. A közjegyző alapszerű végzéssel jóvá hagyja az egyességet, és ennek az egyességnek a hatálya bírói egyességgel lesz azonos.
Mi az, hogy osztályos egyesség? Nyilván nem arról van szó, hogy a szerint részesülünk a hagyatékból, hogy milyen az iskolai végzettségünk, hány osztályt végeztünk.
Így van, pontosan. Tehát osztályos egyességnél mindenképpen többen, tehát legalább ketten kell, hogy legyenek örökösök. Ugye az öröklés, ipszójúra öröklés van, az örökös az örökhagyó halála pillanatától megörökli az örökhagyó vagyonába tartozó vagyontárgynak a harálső részét, és az osztályos egyesség keretében lehetőség van arra, hogy az örökösök a hagyatékot kizárólag a hagyaték tárgyaira vonatkozóan, akár részben, akár egészben felosztják egymás között szabad megállapodással, tehát szabadon megállapodhatnak arról, hogy melyikük mit és milyen arányban örököljen a hagyatékból. Például az elhunyt személynek, az örökhagyónak több értéktárgya maradt, egy belvárosi lakás, egy vízparti nyaraló, egy értékes okosóra, egy ezüst ékszer. Van két gyermek és egy házastárs, mint törvényes örökös, és ők el tudják osztani egymás között, mert hát ugye vannak olyan vagyontárgyak, amelynek a természetbeni megosztása nem lehetséges, vagy egyszerűen célszerűtlen, ilyen például, hogyha egy okosóra van az örökhagyó hagyatékában, vagy egy ezüst ékszer, és így ugye nyilván egyik örökös sem ér semmit egy okosóra felével, vagy akár egy ékszernek a felével, így ezért megoszthatják egymás között, hogy az, azt mondja az egyik gyerek, hogy az enyém a belvárosi lakás, a másiké a nyaraló, a harmadiké az okosóra, a házastársé pedig akár az egészen a holtig tartó haszonélvezeti jog, vagy ő is örököl tulajdonjogot. Tehát osztályos egyesség keretében ezt megoszthatják egymás között. De nem csak ezt, hanem a tulajdoni arányokat is meghatározhatják. Ugye a törvényes öröklésrendje szerint a gyermekek egy-ketted arányban örökölnek, illetve ha ketten vannak, tehát hogy egyenlő arányban örökölnek. A házastárs az előbbi példánál maradva a közösen lakott lakáson holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl, illetve minden más, az örökhagyó minden más vagyontárgyán pedig egy gyermek részt. Tehát az úgy fog kinézni két gyerek és egy házastárs esetében, hogy egyharmad arányban oszlik meg ez a törvényes öröklési rend. És tulajdonképpen ezt a rendet tudják befolyásolni, ugye az öröklés rendjét befolyásoló egyesség, ez az osztályos egyesség. Ezt tudják befolyásolni azzal, hogy megosztják egymás között, hogy az ingatlanon kinek milyen arány jusson, illetve akár tulajdoni arányban, illetve akár vagyontárgyak tekintetében kinek mi hogyan jusson. Fontos feltétele van, hogy minden örökösnek kell kapnia valamit, akár csak egy kopott karóra erejéig is, de kell, hogy kapjon valamit. Tehát olyan nincs, hogy egyik vagy másik örököstárs nem részesül a hagyatékból.
A gyakorlatban az zökkenőmentesen szokott menni, hogy például az egyiké a belvárosi lakás, a másiké meg a vízparti nyaraló, amikor az ingatlan értékét minden pillanatban ezer meg ezer dolog befolyásolja a belvárosi lakásét, például hasamra ütve mondok egyet, hogyha mellette elkezdenek építkezni, az leviszi. A vízparti nyaralóit, ha kiszárad a tó, leviszi. De fordítva is lehet, hol vezetnek utat mellette, hol fásítanak. Meg szoktak tudni egyezni a valószínűleg laikus felek abban, hogy mi mennyit ér? Vagy utóbb jöhetnek a viták?
Hát nyilván tájékozódnak ezzel kapcsolatban, már az ingatlant vettük példának, hogy itt van egy adó és értékbizonyítvány, ami megállapítja az ingatlannak a forgalmi értékét. Tehát a felek annak tudatában vannak, hogy meg mennyire értékelte az önkormányzat az ingatlant, és tisztában vannak az értékekkel, sőt, hogyha bizonyos vagyontárgyakat ők szeretnének fölvenni a hagyatéki leltárba, akkor nekik kell megadnia az értékeit az egyéb vagyontárgyaknak. Tehát annak tudatában teszik azt, hogy elosztják egymás között az osztályos egyesség keretében a vagyontárgyakat, illetve az arányokat megosztják, hogy tudják, hogy mennyit ér. Természetesen kiszámolják, de mindenféleképpen előnyt jelent, hogyha tudják előre, hogy mit szeretnének, mert az ugye a hagyatéki eljárás befejezését, ez a hagyatéki eljárás meg tudja gyorsítani, hogyha eleve úgy jönnek ide az örökösök, hogy már tudják, hogy mit akarnak. Tudják, hogy mi van az örökhagyó hagyatékában, milyen vagyontárgyak, azok mennyit érnek, és akkor ennek tudatában osztozkodnak.
Dolga a közjegyzőnek valamelyik, akár bármelyik felet felhívni arra, hogy valószínűleg tévedésben van. Mondok egy teljesen adhok példát, a hagyatékban lévő Rolex, a közjegyző rápillantással megállapítja, hogy hamis. Az hamis, az nem egy igazi Rolex, mert mondjuk egy nagy óragyűjtő a közjegyző. Vagy nem dolga a közjegyzőnek ilyen figyelmeztetést tenni?
Nem a közjegyző határozza meg a vagyontárgyaknak az értékét. Tehát ahogy mondtam, az örökösök mondják meg azt, hogy mi mennyit ér. Mi nem is látjuk ezeket a vagyontárgyakat, ugye a hagyatéki tárgyalásra ezeket nem hozzák be. Az ingatlan értékét sem a közjegyző határozza meg, tehát egyik vagyontárgynak az értékét sem a közjegyző határozza meg. Ennél fogva ugye nem terjed ki erre a hatáskörünk, hogy mi mennyit ér, az teljesen független.
Közjegyzőnek akkor ezek szerint nagyon leegyszerűsítve az a dolga, hogy az egyesség az a jogszabályoknak megfelelően egyező akarattal mindenben hibátlan alaki követelmények szerint álljon elő?
Így van, tehát az osztályos egyességnél ugye a közjegyzőnek az a feladata, hogy az osztályos egyességnek megfelelő hagyatékátadó végzést hoz, vagy hogyha jogszerűtlen ez az egyesség, akkor az osztályos egyességre tekintett nélkül adja át a hagyatékot. Tehát itt nincs alakszerűség, nincs egyességkötés, itt nincs jóváhagyás az osztályos egyesség tekintetében, a közjegyzőnek ezt nem kell jóváhagynia, hanem az osztályos, az általuk elosztott, illetve az általuk meghozott egyességnek megfelelően kell átadni a hagyatékot. Tehát ezt az a hagyaték átadó végzésben írja le. Itt egyetlen egy feladata van, illetve hát nyilván attól függ, hogy tartunk-e tárgyalást vagy sem, ugye a törvénynek megfelelően, az a feladata a közjegyzőnek, hogy azt vizsgálja, hogy mindenki részesült a hagyatékból, illetve azt, hogy a felek akaratának megfelel ez az osztályos egyesség, mindenki ugyanazt akarja el, illetve hogyha nem a hagyatéki tárgyaláson teszik ezt szóban, ezt az egyességet, hanem előre benyújtanak egy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt egyességet, akkor ugye azt kell vizsgálni, hogy ez az egyesség megfelelő alakszerűségeknek megfelele, valamint az, hogy mindenki részesül-e a hagyatékból. Tehát itt ez a feladata a közjegyzőnek. Még érdemes felhívni a figyelmet, hogy gyakran keverik az a tapasztalatom, hogy keverik a fogalmakat, ez a szeretnék lemondani, visszautasítás, lemondás tekintetében, tehát hogy szeretnék lemondani a testvérem javára az édesapámnak az autójáról. Akkor az ugye nagyon fontos, hogy lemondás az csak az örökhagyó életében lehet írásbeli megállapodással, és visszautasításra viszont a hagyatéki eljárás során kerülhet sor az öröklés megnyitását követően. Ebben az esetben ugye nem felel az örökös a hagyatéki tartozásokért. A lemondani viszont kizárólag az örökhagyó életében lehet. Tehát amikor azt mondja az örökös, hogy szeretnék lemondani a testvérem javára édesapám autójáról, akkor ugye érdemes abban gondolkodni, hogyha van több vagyontárgy is, hogy osztályos egyességet kötnek az örökösök, vagy pedig ajándékozási egyességet.
Juhász Ivett közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.